Tehát a négy rész lesz az előadásnak. Hogyan használjuk ma a reményt szó? Mi a keresztény reménység? Miben reménykedsz? És negyedik, hogyan határozza meg radikálisan a mindennapi életünket a remény? Jó? Tehát erről lesz szó, körülbelül 50 perc, azt hiszem lesz az előadásnak. Tehát hogyan használjuk? Mi a keresztény reménység? Miben reménykedsz személyesen? És a remény hogyan radikálisan határozza meg a mindennapi életüket. Jó? Tehát vágjunk bele. Tehát hogyan használjuk a remény szó mai értelemben? Hát, amikor használjuk a szó, hogy remény, nagyon a bizonytalanság van benne, ugye? Hát remélem, hogy jól vagy például. Fogalmam nincs, hogy vagy, csak reménykedek abban, hogy jól vagy, ugye? Vagy remélem, hogy szép idő lesz. Vagy remélem, hogy megnyered a lottót. Nem tudom, hogy így kicsit dobálgatok ezt a szót, hogy reménykedek valamiben. Egy bizonytalanság az egész. Vagy a közeli jövőre gondolunk. Remélem, hogy szép lesz az idő, de példabeszéd 13-12, a hosszú várakozás az angol nyelven, ha a be nem töltött remény, betegé teszi a szívet. De a beteljesült kívánság az élet fája. De mint a valamiben reménykedjön, remélem, hogy fölvesznek az új munkahelyet. Vagy remélem, hogy gyógyulok. Tehát valamiben reménykedünk, és arra szándékozunk, és ez nagyon fontos, remélem, hogy bejön. Tehát a közeli jövőre gondolkozunk. Vagy, ha keresztény vagy, lehet, hogy reménykedsz abban, hogy majd az Isten téged megáll. Efézus 3:20 az egyik kedvenc versem, aki pedig mindent megtehet, mindent megtehet, sokkal bőségeben, mint ahogy mi kérjük, hogy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Igen, sokszor visszatérek erről a versről, amikor imádkozok valamiért. Most kihez beszélek én? Ez az Isten, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint egyre át tudnám képzelni. Ő hozzá beszélek most. Ő bármit tehet, értem. Bármit, egy szó. Tehát, az Isten áldásban reménykedünk. 92. Zsoltár, ez egy szép Zsoltár, és így fejeződik be, hogy azok az emberek, akik végig jártak az Ural, az ő egész életen keresztül, az ő élet végén tudnak bizonságot tenni, hogy az Úr velem volt. Az Úr megáldott engem. Az Úr hűséges volt hozzám. Az emberek, akik végigjárnak az Úrral az egész életen keresztül, az élet végén nem keserednek el, nem csalódtak Istenben, hanem bizonságot tesznek. És olyan gyönyörű szép képet kapok. Az igaz ember, az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, és ott virulnak Istenünk az udvarai. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombok és zöldek vannak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs állapság. Ez a mi remény, ebben a földi életben is. Az Isten fog végig kísérni minket. Velünk van, ugye? Adom neki az én két halomat, két kenyeret, és megduplázza 500 hal, hogy 500 kenyér lesz belőle, vagy 5000, ugye? Adom, ami nekem van, az én üres hálom, és ő betölti. Ő velem van. Ő megáld minket. Ez egy ígéret. De sokan túlzásba, vagy rosszul értelmezik ezek az ígéretek a Bibliában, hogy az Isten meg fog áldani. Sajnos sok ilyen tanítás van, és ilyen versekre hivatkoznak. Lukács 6:38. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtettézett, mértekkel adnak öletekbe. Hát amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. It's a health and wealth. Sajnos ez nagyon-nagyon terjed világszerte. Nagyon sokan hirdetik ezt a hamis evangéliumot. Kiállnak a szegény emberek előtt Afrikában, adjál, nem csak a tizedet, adjál, amennyit csak bírsz. És van ez Isten, visszafizet neked, és gazdag leszel. Az Isten az Isten adnak az akarata, hogy te beteg legyél. Meg fogsz gyógyulni, csak neked elég hited kell. Ez a health and wealth, hamis evangélium. És biztos már többen hallottátok ilyenféle tanítás, mert Magyarországon is van, hogy nem. Ha hiszel, ha elengedél hited, akkor meg fogsz gyógyulni. Hogy eleget adsz, akkor majd az Isten fizet neked vissza, és gazdag leszel. Isten már megígérte Ábrahámnak, hogy meg foglak áldani, és áldás leszel, és meg fogom áldani, de utódaidat. Igen, az Isten meg fog áldani minket, de ahogy ő gondolja, nem hogy én elképzeltem. Ezt a verset honnan szedtem ki, Lukács 6, akkor nézzük meg egy másik verset Lukács 6-ban. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásokat. Jaj nektek, aki most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, aki most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mondnak rólatok minden ember, mert ugyanazt tették atyáit a hamis profétákkal. Ez nem az Isten akarata, hogy gazdag legyél. És nem biztos, hogy az Isten akarata, hogy meggyógyulsz. Az Isten az útjai el vannak rejtve. És sokan rosszul értelmezik, és túlzásra viszik azt a gondolatot, hogy az Isten meg fogja áldani az ő népét. Tehát vigyázzuk ezzel a féle tanítással, János 10:10, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljen. Magyarul nehéz dolgok történnek velünk, de Jézus azért jött, hogy betöltse minket az ő Szentlélekkel, és megerősítse minket belülről, és adjon nekünk örömet és erőt, hogy kibírjunk ezt a bűnbenes világot. A teljes és tartalmú életet, amit Isten Krisztus azért jött, hogy adjunk, ez nem a bővölködő pénz, nem a gazdagság. Tehát akkor mi a keresztény reménység? Mi a keresztény reménység? Több vers tudnánk azt fordulni, de kezdjük a zsidókhez írt levelet 11:1. Hogy a hit, most a hitről beszélek, a hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság, tehát a hit, amikor előre néz, kezd reménykedni. A hit előre néz és kezd reménykedni, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. De bizonyosságom van, és teljesen meg vagyok győződve azok a dolgokról, amit nem látok. Ami a jövőben van. Ez az igazi keresztény remény. Meg vagyok győződve a jövőbeli dolgokról, amit még nem láttam. A Biblia története. Példa, ugye? Miről szól az egész Biblia? Hát a fajtai páratlan hét erről most erre beszéltünk. Ugye a Biblia képviseli a történelmet. Nagyon jól tudunk, hogy az emberiségnek a történelem hogy zajlott le. Kik voltak az első emberek ezen a földön? Ádám és Éva. És a Biblia követi az emberiségnek a fejlődését. Hogy az Isten kiválasztott egy népet, és véghez viszi az ő tervét. És ki csúcsosodik az Isten a tervét? Jézus Krisztusban, ugye? És Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltsa azt a világot, az ő népét, és véghez vitt az Isten a tervét. És nagyon sokan hittek benne, az első keresztények. Voltak apostolok, akik tovább vitték az evangéliumot. És akkor az a rész, az apostoli kor után a Biblia mint, hogy nem beszél róla többet. De az egyik apostol, János, leírta a történelem végén, hogy mi fog történni. Mi már tudjunk a történelme vége. Mi nagyon jól tudunk, hogy ki fog győzni, ugye? A történelem során végig húzódik egy háború a jó és a gonosz között. És az igazi hit, az igazi remény, tudjuk előre nézni, és nem csüggődünk el, sőt, örülünk, mert tudjuk, hogy Krisztus vissza fog jönni. Tudjuk, hogy a történelem hogy fog befejeződni. A jó oldal, az Isten oldal győzni fog. Ez az igazi remény. Nem fogunk mit csalódni. Vagy nem olyan, amikor nézel egy filmet, és szörnyű a vége. A történelem fantasztikus!
Győztes vége van az egésznek!
Hasonló, mint ha néznél egy foci meccset. Csak kicsi más az a foci meccs. Ez már egy foci meccs, amire már lement. És valaki videóval felvette, és most nézd ezt a foci meccset. És tudod, hogy a kedvenc csapatod fog nyerni. Hát tudsz erről. És amikor nézd ezt a meccset, milyen fura dolog lenne, hogy a te csapatod most veszi 5-0, és kezdesz teljesen kétségbe. Nem igaz! Nem megint rúgták egy gólt ellen! Nem igaz! Mi történik? Az a szörnyű csapat! De ez milyen dolog lehet? Ez kicsit fura lenne, amikor már tudod, hogy rúgj már, majd a végén már fognak győzni. Milyen igazságtalan ez a bíró? Azt mondod! Nem, a foci meccs az már lezajlott. A te csapatod nyerni fog. Ez a remény. Amikor biztos vagy benne, tudom, hogy mi vár a történelem végén, hogy Krisztus visszajön. Tehát az igazi reménység, a biblikus reménység, a keresztény reménység az élet valóságos utolsó állapotára vonatkozik. Úgyis lennék a halál utáni való állapotra. Az élet valóságos utolsó állapotára vonatkozik. Kolosszai 1:5 így mondja. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben. A remény mindig a mennyországra néz. Az igazi remény, amikor hitáltal nézünk a mennyországot. Efézus 1 így mondja, kicsit bonyolultabban. Ő benne lettünk örökösévé is. Örökösök vagyunk. Mi, akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségeteket, evangéliumát, és hívőként lettetek eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel örökségünk zárójában. Mit mond ez a textus itt nekünk? Az, hogy amikor Isten megváltott téged, amikor először elhitted az evangéliumot, akkor az Isten megpecsételt téged az ő szent lélekkel. Szent lélek az első pecsétje. Mire? Hogy ő adott neked egy új szívet. Ugye? Az a lényeg, hogy a kereszténység. Egy új szívet kaptál, újjá születtél. És amikor érzékeled, hogy a Szentlélek motoszkál benned, munkálkodik benned, tudod, hogy az Isten gyermeke vagy, a Szentlélek bizonyságot tesz arra, a Szentlélek meggyőz téged a bűnédre, a Szentlélek meggyőz téged Krisztusra, a keresztre, érzékeled az ő munkáját benned. Isten azt akarja mondani neked, hogy ez az első pecsétje, hogy egyszer az Isten teljesen fog téged újjászületni. Hogy megváltani. Most csak egy új szívet kaptál, de majd egyszer az egész tested meg fog újulni. Az Isten Krisztus most kezdte az ő megújítás munkát az egész világ szerte. És ez a szíved az első pecsét annak. Az igazi remény az üdvösségünknek a bizonyossága. Első János 5. Nagyon szeretem ezeket a verseket. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki él a fiú, az él az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért értem nektek, hogy hisztek Isten fia nevében, hogy reménykedjetek, hogy örök életet van. Hát igen, jó értelemben remény, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. János miért írta az ő levelét? Hogy az emberek tudják, hogy örök életük van. Hadd kérdezem tőled ma. Tudod, hogy örök életed van? Biztos vagy benne? Remélem, hogy mindenki tud felugrani. Igen, tudom! Mert éppen tegnap kutyát sétáltam. És a szomszéd, ő is ment kutyát sétáltam. Mondom, oké, vicces, menjünk sétálni, kutyát sétáltam. És akkor nagyon jól beszéltünk, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, honnan fogok beszélni a reményről. De miben szoktam reménykedni? Mert mindenki reménykedik valamiben. És nagyon jól beszéltünk, és akkor később ő kérdez, hogy és miről fogsz beszélni honnan? Hát a reményről, hogy az Isten azt akarja, hogy mi tudjunk, hogy örök életünk van. Hogy ez egy biztos pont legyen a mi életünkben. Tehát én tudom, hogy én most meghalok, én Mennyországban vagyok. És itt is ne gondolja, én ma még jó ember vagyok. Én bűnös ember vagyok, egy megváltott ember vagyok. És nem azért van üdvözlőságom, mert én mondom ki, azért, mert ez is azt mondja, Robikám, ez hirtelen légy szíves. Ez egy ígéret tőlem, ez Isten akarja, hogy mi ezt elhiszünk. Ez egy sértő dolog, hogy nem hiszünk, nem fogadjuk el, amit az Isten ígér nekünk. Örök életünk van, nem mert én gondolkozok, hogy én jó ember vagyok, azért, mert az Isten ezt adta nekünk. Az Isten akarja, hogy tudjunk el, hogy is. És nem szeretném, hogy bárki innen elmenne a mai napon. Ha nem vagy biztosabban, hogy tudom, hogy örök életem van. Ha nem vagy biztosabban, akkor beszéljél a csoportvezetőddel. Ma az előadás után ugye felosztjunk kis csoportokban. És a kis csoportok beszélgessek el. Az első Tesszalonikiusi így mondja, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hogy így is mondja, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, aki feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Lesz egy utolsó nap, lesz egy ítélet nap, és aki nincs Krisztusban, az Isten harag rajta lesz. Mit jelent, hogy valakinek üdvössége van, hogy az Isten megmentette, megváltotta az Isten haragjától, és Jézus Krisztuson keresztül. Mi a te utolsó állomásod? Mennyország, vagy a pokol? Mert ez a kettő van. Oké, tehát az a keresztény reménység, ami vonatkozik az utolsó állapotodról a mi életünknek. Harmadik, miben reménykedsz? Akkor ezt bővítsünk ki egy kicsit. Efézus 1 mondja így. Ez Pál, apostol Pálnak az imádsága. Kérem, hogy a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Oké, pár dolog. Amikor Pál imádkozik az Efézusekért, és majdnem minden levél az Új Szövetségben, azok a gyülekezetek, azok az első gyülekezetek, rengeteget szenvedtek, nagyon sokat szenvedtek. Mi el sem tudom képzelni, fel sem tudom fogni, hogy milyen üldöztetésben részt vettek. És nem is tudom, hogy olvasok egy helyen, szerintem sehol olvasok az Új Szövetségben, amikor Pál úgy imádkozik a gyülekezeteket. És imádkoztam, értetek, hogy Isten vegye el a szenvedés az életedtől. Ha valaki ismer ilyen versetet, mutasd meg nekem, mert én nem ismerem ilyen versetet. De, amit következetesen látjuk, amikor Pál imádkozik ezek az új keresztényekért, ezek az újonnan induló gyülekezetekért, mindig azt imádkozik, értek, hogy megismerjétek őt. Hogy megismerjétek Isten. Az Atyát, aki jó, aki szeret titeket, és nagyon jó tudja, hogy mi történik veletek, aki minden hatod, és tökéletes az ő szeretetet. Imádkozom, hogy őt lássátok, és világosítsa meg lelki szemeteket, a szívednek a szemeit, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket. Milyen reménységre hívott el minket? Mit jelent, hogy mi örökösek vagyunk? Mit örököltünk mi? Hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között? Isten megadott nekünk mindent. Krisztusban minden örököltünk. Gazdagok vagyunk mi Jézus Krisztusban lelkileg. Ez Isten adta saját magát. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk. Tehát miben reménykedünk mi? Egy lelki megváltás. Egy lelki megváltás. És tudod, a remény ez nem egy olyan téma, amit szoktunk foglalkozni. Mikor szoktunk foglalkozni a reménnyel? Amikor nagyon nehéz idők élünk át. Amikor van a szenvedés. Mert akkor leveszünk a szemünket erről a földi életről, és kezdünk feltenni a szemünket a mennyre. Ugye, az Úrra. És akkor kezdünk mi igazán reménykedni. Legalább én így vagyok. Amikor szuper minden rendben van, akkor én nem gondolkozok a mennyországra túl sokat. A spirituális éneket azért szeretjük a spirituális éneket. Ugye, mert a rabszolgák Amerikában, akik nagyon sokat szenvedtek, amikor elhurcolták Afrikából a négerek, a feketék, és amit csinálták velük, az egy szégyen és gyalázatos dolog volt. És sajnos keresztények csinálták, és hivatkoztak a Bibliára, hogy Pál beszél a rabszolgaságáról. De az a rabszolgaság, amit Pál beszél, semmi köze az amerikai rabszolgaság, amit ők csinálták a feketékkel. Az egy etnikai rabszolgaság. A Bibliában nem volt etnikai rabszolgaság, és nem úgy bánták a rabszolgák, mint a déli államokban bántak a rabszolgák. Az egy szégyen és gyalázatos dolog, amit történt. És ki kell mondani, hogy borzasztó. A feketék iszonyatosan szenvedtek. Nem mindenki. Voltak keresztény keresztények, aki úgy fogadták be a négerek szolgálat, mint a saját családi tagok. Voltak. És Isten ezt felhasználta, mert nagyon-nagyon sok négerek ugye megtértek. És abból lettek a spirituális énekeket. Ugye? És az ő lelki életük nagyon gazdag volt. Nagyon gazdag. A szenvedés miatt. És ez a mély szenvedés kultúra produkálta a legfantasztikusabb énekek. A spirituális énekek, ugye? Ismertek azt az ének, hogy When the saints go marching in? Hányan ismertek? Olyan boldogító, mert állít nekünk egy kép. Ugye amikor a szentek bevonulnak, én is akarom tartozni közéjük, ugye? Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, then I want to be in that number, oh, when the saints go marching in. Yeah! Igen! Akarok közéjük lenni. Akarok bevonulni az Isten előtt. Milyen lesz az? És ott dolgozták ki a mezőn, és ezt énekeltek. Újra és újra. Emlékezték magukat, hogy van egyszer odafel. Valamit énekeltünk az előtt. Ma csak álmodom arra. Milyen gyönyörű szép ének ez. Olyan vizuális nekem. Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár? Talán csendben csodálok, vagy a lábam táncoljál? Vajon térdemre hullok, vagy állva nézek rád? Hallelujah, kiáltok, vagy elnémul a szám? Ha csak álmodom arra. És amikor énekelem ezt az éneket, mindig egy olyan stadion érzés betölt engem. Egy olyan képet kapok előtted, hogy próbáljuk elképzelni, hogy van egy stadion, 100 000 ember van, mit tudom én, Berlinben, hogy kijöttek el. És az emberek csak rajonganak, ugye? De nem 100 000 vannak, hanem 100 millió vannak. És sokkal, de sokkal hangosabb kiáltanak, mint a legizgalmasabb foci meccs. És lehet, hogy az egyik ember sír, mint Ezrás, amikor a templomot felszentelték az Ószövetségben. Az öregek sírtak, vagy jó, vagy miért megy ezt a templomot. De lehet, hogy így sírnak az örömtől. A másik rajong, a másik táncol, a másik fogja a fényt. És nekem ilyen képen van, amikor énekelem ezt az éneket. Hogy ott fogunk rajongani, és azt fogom mondani, ő az én legjobb barátom! És aki mellett, ez egy én is! És Csak én mögött.
Ez enyém is! Nekem is!
Na igen, tök jó. És nem lesz semmiféle féltékenység. Ugye? Csak csodálkozom.
Tényleg? A te legjobban mindig ott volt veled, amikor szenvedtél és nehézségben volt?
Igen, mindig velem volt. Mindig bátorít, mindig erősített. Ő meghalt ér.
Igen! Ő az! Ő az!
Milyen lehet az? Milyen lehet az? De ami nagyon lenyűgöz, és amivel nem tudom mit kezdeni, amikor lesz ez a bárány mennyegző. Amikor fogok találkozni benne. Amikor rám kerül a sor. Én nem vagyok csak egy a tömegben, de most már rám kerül a sor, hogy most fogok találkozni Jézus Krisztussal. Akkor mit fogok csinálni? Azt fel se tudom fogni. Hogy csak le fogok esni a földre, vagy kezdek sírni, amikor ő átölel. És mutatja a kezét. Azt mit jön lesz? Azt fel se tudom fogni, hogy mit fogok mondani, amikor azt szírodik. Megérkeztél. És ő mind tud rólam. De az egyszer ez meg fog történni. Egyszer fogunk találkozni vele. A mindenségek az Ura. Az, aki a világ utálja őt. A bárány, aki úgy szeret minket, aki feláldozta magát ért. Ő vele fogunk találkozni. De nem csak egy lelki megváltás, hogy ő megvált minket a bűnénkből, vagy az Isten haragjától, és mennyországba helyezi minket. Ne felejtsük el, hogy ez egy fizikális, testi megváltás, amiről beszélünk. Róma 8 így adja elő. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúság testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységről szól. Tehát mert az üdvösség reménységről szól a testünknek a megváltása. Tehát nem lesz több szenvedés, ami a legvalóságosabb dolog. Ha megkérdezed egy buddhistától, vagy mi a legvalóságosabb dolog a világban, azt mondom, hát a legvalóságosabb dolog az, hogy minden olyan szenvedés. Hát igen, ez egy bűnbeesett világ. Tehát nem lesz több rossz hír. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, amikor olvasod a híreket, hogy egy idő után csak levégít. Ez nem igaz. Olvasod a hírek, hogy valaki bement egy stúdióban és lelőttek a hírbemondók. Vagy lelőttek az embereket bankban. Vagy amikor tegnap hallottam, hogy megtaláltak egy kamiont Ausztria és Magyarország között, és 70 bevándorlók találták ebben a kamionban, hallották ebben? Ott hagyták a kamion az utca mellett. És 50 férfi kb. És úgy hallották, úgy vettek észre, hogy a kamionból kifolyt a vér, vagy kifolyt az emberi, nem is tudom, hogy úgy kell azt mondani, de ott hagyták, hogy hagyjon az ő testüket. 70 ember egy kis kamionban. Milyen szenvedésként keresztül, amit ezek a bevándorlók, hányan halnak meg a hajókban? És ezek nem mind gyilkosok, ugye? Senkinek gondolja, ezek mind bűnözők. Ezek emberek, akik keresnek egy jobb életüket. És olyan szenvedésben részt vesznek. És amikor hallom egy híreket tegnap, amikor a kis csengém följön a vonaton, és kellett valamit csinálni, és nem tudtam, hogy mi kezdeni a biciklivel, két ember volt a kabin vele, az egyik egy magyar és másképp bevándorló. A bevándorló fogta és segítette Csenginek, hogy megtartott a biciklit, amikor közben a magyar ember szitta a bevándorlót. Ha leszállt bírdobáján, eltalom a nyakadat. Mi ez? Mi ez? Ilyen világban élünk, és soroljunk fel, körülvesz minket a rossz hírek, a gyilkosság, a szenvedés, és a Biblia, meg a reménység az, hogy ezek mindig meg fog szűnni.
mind meg fog szűnni. Nem lesz több kórház, betegség. Nem kellenek gyógyszerek. Nem lesz több cukorbetegség, rák, fejfájás, éppen tegnap úgy fájt a fejem. Nem lesz több számla, amit ki kell fizetni, ugye? Nem lesz több allergi és náta, ez is én vagyok benne. Nem lesz több konflikt, ez is én vagyok. Veszekedés és válás, az nem én vagyok. Nem lesz több fájdalom, sírás és szomorúság. Ezek mind meg fog szűnni. Ez mind meg fog szűnni. Nem lesz több halál. Az élet legyőzi a halál. Az egész világ megszabadul a bűntől. Róma 8 így mondja, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni. A teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából. Isten gyermekének dicsőséges szabadságával. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik, mind ez idején. Tehát ez a bűnben esett világ, ami bűnben esett miattunk. Ádám és Éva óta szenved miattunk. És azóta ez a világ várja, hogy mikor fog megszabadulni a bűn tervétől, amit az Isten megteremtett az Édenkertben, és megmondta, hogy ez gyönyörű, ez szép, ez tökéletes, ez jó. Azóta ez a világ szenved. És majd egyszer megszabadul. Nem lesz több szemétdomba. Nem lesz több háború, vagy ISIS. Nem lesz több igazságtalanság és korrupció. Nem lesz több szegénység és korrupt politikusok. Nem lesz több diktátor. Ezek mind el fognak tűnni. Az egész világ megújul. 96. Zsoltán olyan gyönyörű szépen mondja, örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel, újjongjon a mező és minden, ami rajta van, újjongnak majd az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, az Úr eljön. És amikor eljön Jézus Krisztus, a fák is fognak énekelni. A fák is fognak énekelni. A Delfinekkel fogunk beszélni, ugye? Hányszor hallani híreket? Közben vagyunk, hogy a Delfinekkel beszélni. Majd egyszer fogod simogatni ezt a Delfint, és fogsz beszélni. Nem kell semmi technológia, ezt könnyű fog meg. Ugye? De akik csinálják ezt, mit csinálják ezt? Mert minden ember vágyik arra. De jó lenne beszélni az állatokkal. Én úgy beszélem az én kiskutyámmal, Lucival. Sokszor érzem, hogy ő értékel. Majd tegnap, amikor mondtam tényleg, hogy figyelj tűni, akkor én elmegyek, viszem a kutyát sétálni. Akkor rögtön kezd a csavar, és vagyok. Hát hogy a felé tudták, hogy most menjünk sétálni? Az oroszlánokkal fogunk birkozni. Ugye most hallottuk egy hírben, hogy egy csapatvezető vitte egy külföldi embereket, és közben az oroszlán letámadta, és meg lett jól voltam, hogy mit csinál az oroszlán az ember, megölte. De ez nem történt többet. Az oroszlánokkal fogunk birkozni. Vagy koala macikkal fogunk játszani. Milyen lesz a teremtmény? Hegyet fogunk mászni, de nem fogunk elfáradni. A csúcsra fogunk feljutni körülbelül, wow, ez fantasztikus, csináljuk ezt holnap megint. Úszunk az óceánokban. Úszunk, amennyi csak jó esik. Most ez egy kicsit túlzás, de megérjük a szivárvány, vagy megtaláljuk a szivárványok a végét. Mert biztos, hogy lesznek szivárványok. Azt tudni. A szövetségek ételre. Magyarul, ami szem nem látott, fül nem hallott, és zene szíve meg sem sértett, azt készítette el az Isten az öt szemeket. Magyarul, mi el se tudom képzelni, fel se tudom fogni, hogy milyen lesz ez a világ, milyen gyönyörűséges lesz ez a világ, amikor megszabadul a bűntelhetően. Milyen gyönyörű. És azért mennek Marsba, és próbálnak új kolóniát teremteni Marson, ott nincs élet. Csak fűtő.
az Isten ezt a világot adta. Negyedik pont és utolsó pont az, hogyan határozza meg radikálisan a mindennapi életüket az igazi remény. Merem azt mondani rólad, ahogy látod az utolsó végső valóságot, ahogy látod, ahogy gondolkozol róla, az teljes mértékben befolyásolja azt, ahogyan a jelenben élsz. Ez igaz, mindenütt. Ez egy igazság. Mi ének vagyunk. Reményteli lények. Az ember nem tud reményt nélkül élni. Azért is fog megnézni a Remény rabjai filmet ma este. Most, ha materialista vagy, és mesének tartod mindazt, amit eddig mondtam, mert tételezem fel, hogy ilyen százon vagyunk kb., hogy vannak köztök, akik ezt kicsit poénnak szánják az egész, hogy nem hisznek ebből. És abban hiszel, hogy nem, nincs semmi az élet után. Legtöbb ember hisz. Tehát hasonlókat valasz, mint a W. Somerset Maugham, aki egy hihetetlen tehetséges író volt. Az ő regény alapján megnéztük a Színes Fátyol filmet például, az egyik kedvenc filmem. De ez a Somerset Maugham, ő sokat írt, és nem hitt Istenben egyáltalán, és ő ezt kifejezte, hogy mit jelent, hogy én nem hiszek Istenben, és mi annak a következménye. És ő bátran leírta, hogy én abszolút nem hiszek az örök életben, de amikor én meghalok, akkor vége az egész. És én többet nem félek, hogy mi lesz velem. Ő ezt kifejezte bátran, és nagyon jól tudta, hogy emiatt, mert ő nem fél semmitől, és nincs egy Isten, amit azt jelenti, hogy ő teljes szabad. Ő teljesen szabad. Ő úgy élhet, ahogy ő akar. Senki nem mondhatja neki, hogy neki hogyan kellene élni. Nincsenek elkölcsi alapok. Azok csak emberek találták ki. Nincs értelme az életnek. Ki mondhatja neki, hogy hogy kell élni. Ő élhet, ahogy akarja. Magyarul ő szabad, teljes mértékben szabad, de ha valaki annyira ragaszkodik a szabadságához, jó, ragaszkodjál hozzá, de ugyanakkor el kell fogadnod, hogy értelmetlen az élet. És ez a Somerset Maugham sokkal fantasztikusabban tudja kifejezni ezt, ahogy mint én. Ő ezt nagyon jól tudta. Hogy emiatt, mert ő nem hisz semmiféle utolsó életben, akkor az a lényeg, hogy legyen boldog. És lehet, hogy valaki belevág egy hedonista életébe. Úgy fogok élni, hogy amit csak a legjobb boldogát tesz engem. De igazából annak sincs értelme. Lehet, hogy valaki próbál egy elkölcsös életet élni. Mert azt mondja, ez a szonogon. Ettől leszek boldog, hogy betartom az elkölcsi szabályait, vagy az én saját elkölcsi szabályaim. De végső során az utolsó kérdés, ami minden egyes ember fel kell tenni magának, aki nem hisz Istenben, az, hogy miért ne lennék öngyilkos most. Mert úgy sincs értelme az egésznek. És ezek az emberek, akik csodálatosan írnak erről, mindig fölteszik a kérdést magunknak, akkor miért ne lennék öngyilkos most? Ez az utolsó kérdés, ami fölteszik magunknak. Vagy lehet, hogy azt mondani, ó, Robikám, az a régi generáció, az az ateista kor, az a modern kor, mi nem hiszünk abban. Inkább hiszek a reinkarnációban. Én spirituális ember vagyok. És nagyon-nagyon sokan mai világban, Magyarországon, rengetegen kezdnek hinni a lélekvándorlásban. Mert kell, hogy legyen valami. A modern kor, az ateista kor remény nélküli hagyta az embereket. Most én hiszek a karmában, hogy van karma. Csak ez egy igazi alternatív, ha valaki ebben hisz. Mi a lényege a reinkarnációnak? Az, hogy újjá fog születni a lelked valaki másnak a testében. És a te lelked valaki másnak a testében volt az előtte való életben. És most neked van egy feladat, hogy betartsd, hogy betöltsd azt a karmát, azt a feladatot, amit a sors adott neked. És ha be tudod tölteni, tökéletesen tudsz élni, akkor megszabadulsz a reinkarnációtól, és a nirvánába kerülsz, és végre tudod megsemmisülni. Ezt az egész gondolat morbid számomra. Miért akarsz hinni, hogy a jövőm végre tudok megsemmisülni? És ez egy lassú halál én dologban hinni. És Isten megengedte egy pár nap ezzel felkészülve az előadásra, hogy nem szoktam emlékezni az én álmaimról. Egy pár nap ezelőtt valahogy azt álmodtam, hogy elmentem az orvoshoz, és az orvos kimondta kifejezetten, semmi érzem, igen, Robi, meg fogsz halni hamarosan. Tehát visszajöttek ez a vizsgeredmények, és meg fogsz halni. És mondtam, ennyi ez egész, meg fogok halni. És hazamentem, és valahogy az emberek már hallották egy hírt, és ástak az én a földben az én templomban, sírt, és azt mondták, szóltak már, hogy gyorsan kell csinálni, mert hamarosan fogsz meghalni. Csak néztem a kutatást, hogy ott fogok feküdni hamarosan. És egy olyan szörnyű érzésem rám tört, hogy mindenki sietett, és készültek az én halálomra. És egy rémálom volt, és állt, felkelt, és kiugrunk az ágyból, és akkor visszafeked, ez borzasztó volt. Igen, ez egy olyan érzés, hogy te hogy gondolkozol a jövőben? Hogy látod a te jövőt? Az életnek az utolsó állomás. Mit képzelsz róla? Az igazi remény igazán megváltoztat mindent. Mindent. Próbáld elképzelni, hogy van két ember egy szobában. És egy nagyon unalmas munkát csinálnak. Csak én pár mozdulat, be kell csomagolni. Egész nap azt csinálnak. És az egyik embernek azt mondják, hogy neked adod minimum bért. Ezt be kell csinálni. És egy év múlva megkapod a pénzt. De a másik embert azt mondják neki, hogy igen, ugyanazt a munkát végezél, de neked fogunk adni 250 millió forintot egy év múlva. És megkérdeztem, na hogy érzed magad? Hát ez van nagyon unalmas, minden nap ugyanazt csinálom. És mit mond a másik ember? És te hogy vagy? Én baromi jó vagyok. Nekem semmi gond ez a munkával. Én jól érzem magamat. És ilyen kereszténynek a remény, hogy belülről nem a pénz, de tudom, hogy mi vár rám. Tudom, hogy én meghalok, akkor nem 250 millió, sokkal gazdagabb leszek annál. Ugye? Sokkal boldogabb leszek annál. És ez a keresztény reménye, hogy amikor biztos vagyok a jövőre, teljes mértékben befolyásolja a jelent. Mert tudom, hogy mit fogok kapni. Tudom, hogy mi vár rám. És ezt az öröm, ez ami betölt minket. Marx Károly valamilyen szinten megértette a keresztény reménység, de teljes mértékben rosszul értelmezte. Szegény Marx Károly keresztény családban nőtt fel, egy olyan borzasztó ember volt. Olvastam az ő saját életére, hogy hogyan élte az életét, borzasztó. És ugye a kommunizmusnak az atya azt mondta a kereszténységről, hogy a kereszténység az nem más, mint az ópium a népnek, ugye. És mit akart ezzel mondani? Az egyház, Isten bibliai tanítás, az mind csak hamis, mind hamis. De ők terjesztik ezek a gondolatok. Miért? Mert így tudjunk uralkodni az emberek fölött, zsarolni őket, ahogy akarjuk, a tömegek, ugye? És szegénységben tartani őket, de töltsük fel az ő fejünket, hogy majd a következő életben jó lesz. És így ilyen bárányok maradnak, nem fognak lázadni. De adja neki csak egy kicsi reményt, hogy reménykedjenek az eljövendő világban, de ne túl sokat. És azért, mint a kereszténység egy nagy altató az a népnek, és azért a népek az ópium. Igen, legyél keresztény, aludjál el, dőljél hátra, és majd reménykedjél majd az eljövendő világban. És ez a Marx Károlynak az értelmezés, az egyenes a pokoltól jött, ugye? Egyenes a pokoltól jött ez a gondolat. A keresztény remény pontosan fordítva ennek. Pontosan az ellentétje ennek. Aki igazán ért a reményhez, tudja, hogy ez a remény, az nagyon veszélyes. És a remény rabjai filmben ezt fogunk látni. Amikor az emberek kezdnek reménykedni a börtönben, és a Morgan Freeman azt hagyta. Ne reménykedjél. Nagyon veszélyes. És felállt és elment. Miben reménykedsz? Hogy értelmezed a keresztény reményt az életedben? Mert ha jól értelmezed, pontosan az ellentét fogja kiváltani belőled. Mint az 1800-as években. 1800-as években a fiatalok Angliában annyira biztosak voltak a reményben, hogy ha ők meghalnak, Mennyországba költözek. Csak egy csettintés. És ezek a fiatalok fogták magukat, és misszionárisként mentek Afrikában, és pakolták a cuccukat az ő koporsókban. Mert tudták, hogy egy év, két év múlva fognak elkapni egy betegséget, és majd visszafogják küldeni őket haza. Magyarul ezek a fiatalok minden kockázatot vállalták, mert a remény lakozott az ő lelkükben. Nincsen veszíteni való. Menjünk, csináljunk. Az Isten fog használni minket, hogy építse az ő országát. Nem tudom, de hogy vagy vele, de amikor az élet végén kerülsz, én nem akarok visszanézni, hogy kára nem próbáltam azt. Miért csináltam azt? Nem akarom, hogy legyen bármit az életemben. A remény adja nekünk a bátorságot, az erőt. Ha én meghalok, kit érdekel? Na, könnyű mondani itt az emberek előtt, de legyen ez, miért a mi szívünkben van. Az Isten lehet, hogy nem kér tőled, hogy legyen misszionárius, menjél Afrikában, de valami kér tőled, és neked tudod kell ezt. Ha én meghalok, egy másodperc választ el tőlem a paradicsom. Egy másodperc. Jonathan Edwardsnél van egy mondat, nekem tetszik. Három mondatból áll. A rossz dolgokat, amik a javamat fogják szolgálni. Hiszünk ebben? A jó dolgokat soha nem tudom elveszíteni. Üdvösségem van. De a legjobb dolgok még előttem vannak. A legjobb dolgok még előttem vannak. Ez a remény. A legjobb dolgok még oda vannak, a mennyország. Tehát, utolsó pár gondolat. Mivel Krisztus már elkezdte megújítani ezt az egész világot, és ő uralkodik mindenek felett, és mindent akarja felújítani, azt akarja, hogy egyénileg a kapcsolatainkban, a gyülekezeteinkben, hogy megmutassuk a világnak, hogy milyen lesz az eljövendő megújult világ. Gyülekezetek, a te életed, a te kapcsolataid, azok ilyen első pecsétek. Isten megújított minket, megújított engem, és azt akarja, hogy mi egy első pecsét legyen a világnak, hogy a világ lássa, ja, ilyen lesz. Ilyen lesz ez a tökéletes közösség. Olyan lesznek a kapcsolatok, ilyen lesz az Isten egyetek a közösség, a szeretet kapcsolat egymással. Hogy mi adjunk reményt azoknak, akik még nem ismernek Jézus Krisztust. Róma 8, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sohajtozunk magunkban. A léleknek az első pecsétje, ami a te életedben van, az Isten már elkezdte az ő újítási munkát a lelkedben, és egyszer majd befejezi, és gyönyörű szép lesz. A mennyországban lesz. Másik Korintus 5:17 így mondja. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez nem csak a szívedre vonatkozik, ez az egész világra vonatkozik. Krisztus megújítottad a szívedet, új szívet kaptál. És ez az egész teremtett világ, mint mi, egy újulás fázisban van. És Krisztus most kezdte ezt az újítási munkát. Tehát, ez a fejezetben Ellen White író, ő is ír az utolsó időkre. És milyen lesz az utolsó idő? Valahogy a Biblia úgy beszél róla, hogy egyszer csak kinyílik az ég, és ahogy a Krisztus elment, hogy egyszer visszajön. És a Biblia folyton bíztat minket, hogy merjünk kiáltani hozzá, Maranatha, gyere, Úr Jézus újra, gyere még egyszer. És valahogy minden szem fogja látni. És amikor a Jézus Krisztus visszajön, akkor ebben minden kamera, vagy okostelefon, mit tudom én, de mindenki fogja látni. És amikor eljön, felújítja a világot, és tényleg minden csekintés, a valóságot fogunk látni. De fogunk látni azok az angyalok, akik körülvesznek minket most. Vagy a démoni világ. Mi nem látjuk most, de ott vannak, itt vannak, köztünk, ugye? És majd egyszer minden valóságra látni. Ez a mi reményünk, hogy az a nap, az el fog jönni. És engedjük, ez az igazság. Biztosan minket, hogy ez a remény legyen ez egy szívünkben, és adjon nekünk minden nap örömöt és erőt.